A legnagyobb szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót itt a Rádió Didaktában, és nagy szeretettel köszöntöm mai meghívottunkat, Balási Enikőt, magyar tanárt, aki többek között három gyermek édesanyja is, egy olyan magyar tanár, aki közben helyettesít, és néha még korepetál is, magánórák során segít olyan gyerekeknek, akik az ismerősi körhöz tartoznak, illetve a baráti körhöz, és rászorulnak erre a segítségre. Hát Isten hozott, jó, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Fontosnak tartom megkérdezni tőled, hogy miért helyettesítesz, és hogy miért van szükség a magánórákra. Én mindig úgy gondoltam, hogy azért nagyon jó lenne, hogyha az iskolában a gyerek, amire szüksége van, megkapná.
Az első kérdésre válaszolnék először. Azért vagyok helyettesítő magyar tanár, mert ezelőtt 18 évvel, mindjárt 19 éve született egy súlyosan fogyatékos kislányom, és miatta kénytelen voltam a tanításról, az oktatásban való állandó részvételről lemondani, mert olyan az ő egészségügyi állapota, hogy nem tette lehetővé hosszú-hosszú éveken keresztül azt, hogy tanítsak. Nekem mindig szívemcsücske volt a tanítás. Valamikor régen, a kislányom születése előtt, a 18-as iskolában, amit most Romulus Guga gimnáziumnak hívnak, ott kezdtem a pályafutásomat, és ott volt nekem címzetes állásom, amit fájó szívvel átadtam másnak, és azóta tulajdonképpen csak álmodozom arról, hogy hátha majd vissza tudok én térni az oktatásba. Na most pár éve a kislányomnak stabilizálódott egy annyira az állapota, és olyan jó helyre került be, miután betöltötte a 18 évet az Ügyes Kezek Alapítványhoz, hogy megmertem kockáztatni azt, hogy időről időre egy picit tanárként is megmutassam magam, és hát erre az egyik legjobb mód az az, hogy helyettesítő tanárként tanítok valamennyit, aztán visszatérek a gondozói státuszba, és akkor a kislányommal foglalkozom. Tehát vagy most van a második alkalom, amikor megengedem magamnak azt, hogy elvállaljak helyettesítést iskolában, aminek megvannak a maga hátulütői és a maga nehézségei, amikor helyettesítő tanárként vagy jelen az oktatásban, vagy egy iskolában.
Ki lehet esni a tanításból? Nagyon-nagyon sok változás megy végbe. Azt hiszem, hogy még azoknak a tanároknak, akik nap mint nap teljes katedrával dolgoznak, azoknak is néha nehéz a lépést tartani a változtatásokkal. Te hogy tudsz megbirkózni ezzel? Vagy hogy tudsz felzárkózni, amikor csak néha helyettesítesz?
Van nekem pár, az ismerősök köréből felvezetted, a felvezető beszédetben mondtad, pár gyerek, akivel délutánonként egy-egy kicsit foglalkozom. Ez is nagyon-nagyon sokat segít nekem abban, hogy egy picit is jelen legyek az oktatásban, de számomra nem jelent olyan nagyon nagy nehézséget visszatérni. A tavaly, amikor először tiszteltek meg azzal, hogy helyettesíteni hívtak a Bernádi iskolába, Bernádi György iskolába, hát akkor kétségbe voltam esve, nagyon-nagyon féltem, aggodalmaskodtam, és amikor először beléptem az osztályterembe, akkor rögtön úgy éreztem, hogy az a 20 év, amióta én nem vagyok jelen, az úgy nincs is sehol tulajdonképpen, mert a gyerekek nem változnak igazából, a gyerekek mindig gyerekek maradnak, az osztályteremben mindig kréta illat van, ugyanazokat a mocorgó hangokat lehet hallani, és tulajdonképpen a kihívást azt mindig az jelenti, hogy a gyerekekben fölkezd az érdeklődést, és hogy lásd azt, hogy kíváncsivá teszed őket. A tananyag pedig ugyan változott, de nem a lényegi dolgokban. Tehát a lényegi dolgok azok ugyanazok maradtak, így aztán nem olyan rendkívül nagy kihívás ezekkel megbirkózni. Nehézség az abból áll igazából, hogyha valaki helyettesít, akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy olyan bizonytalan státusa van, közelengedni a szívéhez a gyerekeket, illetve mondjuk én ezen nem sokat gondolkodom, mert én közel is engedem, de mire jól összebarátkozol velük, arra visszatér az a tanár, aki eredetileg foglalkozott velük, vagy sem. Tehát van egy ilyen állandó bizonytalanság, és azon kívül pedig az egy nagyon különleges helyzet, amikor teljesen új közegbe érkezel, tehát nem, hogy az ötödikeseket nem ismered, hanem tulajdonképpen egyetlen gyereket sem ismersz az iskolából, meg kell birkóznod azzal, hogy esetleg bizalmatlanok, hogy az előző kolléganőt siratják, vagy buslakodnak miatta, meg kell értesd velük azt, hogy egy icipicit mindenki másképpen tanít, tehát hogy te nem tudod pontosan úgy végezni a dolgod, mint az előtted dolgozó pedagógus, tehát ilyen szempontból egy picit kihívás az, hogy elfogadtasd magad, mert általában csak egy nagyon rövid időt tudsz a gyerekekkel tölteni, és hogy az alatt, a rövid idő alatt valamivel hagyd őket szellemi téren is, tehát hogy az alatt, az idő alatt mégiscsak haladjanak, és valamit, amit szeretnél, azt tudjál átadni nekik.
Az én gyerekeim is nagyon gyakran kapnak helyettesítő tanárt, tehát általában nem ismeretlen helyzet számukra, hogy jön valaki új, aki rövid ideig van velük, és akkor visszajön a régi, vagy maradnak az újjal, és akkor őt is leváltja valaki egészen más, és csak ennyit szoktam tőlük hallani, hogy jobb vagy rosszabb, mint a régi, tehát ők részleteiben nem tudják megfogalmazni, hogy most jobbak a módszerei, vagy szerintem azt érzik, hogy jobban értik-e azt, amit a bizonyos tanár, aki velük van, magyaráz, mint korábban, vagy kevésbé értik.
Úgy gondolom, hogy igen, ez egy nagyon fontos része az, hogy a tanár magyarázata, mikor nagyon furán hangozhat az, hogy anyanyelvből, igen, anyanyelvből is, vagy akár irodalom, olvasásból is, bizony, vannak magyarázatra szoruló dolgok. Ez az egyik, ami nagyon fontos a gyerekek szemszögéből, én így gondolom. De a másik az, hogy az óra legyen izgalmas. Magyar óráról csak erről tudok beszélni, én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeknek egy kicsi pluszot adni.
Tehát, mit jelent ez a plusz? Mire gondolsz?
Én nem csak gondolok, hanem ezzel szembesülök, hogy a gyerekeknek általában véve, nagy általánosságukban véve olyan kicsi a tudása a világról. Tehát azt értem én ez alatt, hogy nagyon-nagyon kicsit beszélgetnek a mostani gyerekekkel. Tulajdonképpen nem egy nagy családnak a kellős közepében nőnek fel, hanem rengeteget vannak magukra hagyva a számítógépükkel, vagy a maroktelefonjukkal, és nagyon-nagyon kevés történetet, családi történetet hallanak, nagyon keveset mesélnek nekik, keveset beszélgetnek velük, mondom, tisztelet a kivétel. Ezért aztán nagyon kicsi a szókincsük, és sokszor döbbenetes az, hogy mi mindent nem értenek magyar nyelven, nem tudják egy csomó mindennek a jelentését. És én azt látom rajtuk, hogy nagyon-nagyon szeretik, amikor nyilván nem a tananyagnak a vonzásköréből kilépve, de egy kicsit kitágítva a tudásukat, olyan művelődés történeti dolgokat érintünk, amit én pontosan, bár nem szervesen kapcsolódnak a tananyaghoz, nagyon-nagyon fontosnak tartom. Mert ez az a korosztály, aki kamasz, aki nagyon-nagyon fogékony még, és tulajdonképpen a kicsi lelküket ezzel lehet megérinteni és gazdagítani, hogy a saját kultúrájukról, a saját nemzetükről, a saját fajtájukról minél több mindent megtudjanak. És erre tulajdonképpen a tananyag is tökéletesen alkalmas. A képességvizsga tesztanyaga is alkalmas. Mindjárt mesélem, hogy hogyan. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a gyerekekkel beszélgessenek, a gyerekekkel beszélgetni. Ez mindennek az alapja. Megmerem kockáztatni, hogy ilyen erős kifejezést használjak, hogy egy eléggé skizofrén állapot, tudathasadásos állapot, hogy van nekünk 4 darab tankönyvünk a 4 osztály számára megírva, ezekben van egy bizonyos tananyag, ami eléggé hasonlít az eddigihez, van némi nemű újítás is benne, amivel én nem mindig értek egyet, de ez más téma, és akkor 8. osztály végén következik a képességvizsga, amikor is a gyerekeknek valóban a képességeit, különböző képességeit kérik számon, de a képességvizsgának az anyaga és az elvárásai nagyon-nagyon lazán kapcsolódnak a 4 év alatt tanultakhoz. Mi történik? A magyar tanárnak az a dolga, hogy megtanítsa a gyerekeknek a tananyagot. Ezt el is várják tőle, természetesen. Igen, ám, de hogyha ő megtanítja a tananyagot, és azt komolyan veszi, akkor alig van ideje arra, hogy valahová beszúrja a teszteknek a begyakorlását, ugyanis bevezettek egy tesztrendszert, Ezzel mérik fel a 8. osztályból liceumba felvételizőknek a képességeit, de tulajdonképpen ez a tesztrendszer, ez nem egy eléggé bejáratott módja a vizsgáztatásnak, és a mi kultúránkban, a mi kisebbségi létünkben, egyáltalán itt Kelet-Közép-Európában van egy olyan elvárása szülőknek, még a diákoknak is, hogy a gyerekeknek átadjunk egy bizonyos tárgyi tudást, és akkor az úgy volt, hogy azt a tárgyi tudást valamilyen formában tulajdonképpen számon kérték. Tehát volt egy elsajátítandó tananyag, és akkor azt számon kérték. Na most az történik, hogy tesztek vannak, és tulajdonképpen a tesztek kapcsán teljesen vadonatúj szövegekkel kell a gyerekeknek dolgozniuk, amit azelőtt még sohasem láttak, vagy szerencsés esetben véletlenül láttak valahol. Tehát egy kicsit ismeretlen helyzet elé vannak állítva, nem leckéket, nem már tanult tananyagot kérnek számon, hanem ismeretlen szövegekkel kell nekik dolgozniuk.
Nekem szimpatikusnak tűnik, mert hogyha azok alapján nyúl az ismeretlen szövegekhez is, amit mondjuk az 5-8 osztályos évei alatt tanult, vagy ha olyan otthonosan tud már mozogni az irodalmi szövegek között, akkor valószínűleg nem kellene gond legyen egy ismeretlen szövegről elmondani a véleményét, vagy megválaszolni azzal kapcsolatos kérdéseket. Csak hogy ugye te mondtad, hogy nem biztos, hogy összhangban van a teszt az 5-8 osztályos tananyaggal, vagy a tananyagnak az átadásával.
Igen, tehát amikor a 5-8 osztályban a gyerekeknek tanítunk, vagy megtanítjuk a tananyagot, akkor valahol számon kérhetünk tőlük szabályokat, ugye nyelvtani szabályszerűségeket, nyelvtani ismereteket, műfaj meghatározásokat, azt, hogy ezt és ezt a műfajt hogyan írnád le, hogyan definiálnád. A képességvizsgán pedig nem ilyen tárgyi tudásról van szó konkrétan, amit otthon leülve a könyv mellé meg lehet tanulni, hanem igazából hát az elsajátítottak, az 5-8 osztályban elsajátítottak segítségével kell tudni nagyon-nagyon ügyesen dolgozni, előbb köznyelvi szöveggel, vagyis irodalmi szöveggel, ami lehet egy újságcikk, lehet egy Wikipédiáról kimásolt szövegrészecske, és a teszt második részében pedig egy szép irodalmi szöveg, amely témájában valamelyest kötődik az első részben levő irodalmi, publicisztikai vagy Wikipédia szöveghez. Itt az a probléma, hogy régebben úgy lehetett képességvizsgázni, hogy megtanultunk valamit, és a megtanult tudást visszaadtuk, most pedig egy kicsit más képességekre van szükség.
Én is emlékszem, hogy régen pont ebből kifolyólag nagyon sok volt a magolás, aminek nem tudom, hogy van-e túl sok értelme, mert az ember, hogyha elég mélyen elülteti azt a magolt szöveget, akkor valószínűleg megmarad, és később is hasznát tudja venni, de rugalmatlanabbá teszi az embert, és a gyerek gondolatai ilyenkor nem tudnak előtérbe kerülni, mert azt tudja, amit bemagolt, ami esetleg lehet, hogy a tanárnak a gondolatvilága.
Ez valóban így van, még én is így felvételiztem annak idején, és még az érettségi is hasonlóképpen zajlott le. Itt azért az a problémám nekem, hogy egy kicsit, hát időről időre túl nagy rugalmasságra van szükség a gyerekek részéről. Az a gyerek, aki egyébként szorgalmas, elég jó képességű, jó szándékú, minden, ami kell, nem tud egy ilyen képességvizsgán jól érvényesülni és magas pontszámot elérni. Itt azok a gyerekek tudnak igazán magas pontszámot elérni, akik olvasnak. Tehát itt arról van szó, hogy látom én a kis tanítványaimon, hogy azok a gyerekek, akik olvasnak, akiknek gyerekkorukban olvastak, akiknek megfelelő szókincsük van, azoknak ez a képességvizsga nem jelent igazi nehézséget. Mindjárt elmondom, hogy mi lehet a buktató vagy a nehézség. Viszont azok a gyerekek, akik mondom, tanulnak ugyan, de nem igazán olvasnak, azoknak nagyon nagy nehézséget tud egy ilyen vizsga okozni, ugyanis Nem elég az, hogy kap egy idegen, ismeretlen szöveget. Ez bármilyen furán hangzik, de ez egy kihívás. Kihívás, mert ezek a szövegek nem is olyan egyszerűek föltétlenül. Tehát itt Örkény Istvántól elkezdve a legváratlanabb, vagy Rózsa Sándor körözéséről szóló korabeli, archaikus szövegnek az értelmezésétől tulajdonképpen bármit kaphatnak a gyerekek, nagyon széles a skála, ide tényleg rugalmasság kell, és hatalmas nagy szókincs, és ami nagyon fontos, hogy a gyereknek kell tudnia fogalmazni. Na most az iskolában én úgy érzem még mindig, hogy nagyon-nagyon kevés idő van arra, hogy a gyerekek megtanuljanak jól, akár szóban, akár írásban fogalmazni. Jó nagy a tananyag, hála Istennek legalábbis bizonyos iskolában jó nagy az osztálylétszám, nem tudjuk a gyerekeket eleget beszéltetni, nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a gyerekeknek legyen külön fogalmazás órájuk. Én ezt valamikor, még a régi szép időkben, amikor címzetes voltam a Romulus Guga iskolában, akkor én bevezettem azt, hogy fogalmazás kört tartottam a gyerekeknek, ahol fogalmazni tanultunk. Ha már ilyen a tesztrendszer, akkor nagyon jó lenne minél többet foglalkozni a fogalmazással.
Képességvizsgára készülünk, hogy mi minden buktatója van egy képességvizsgára való felkészülésnek, harmonizál vagy nem harmonizál az 5-8 osztályos tananyag a képességvizsga tesztjeivel, hogyan kell egy irodalmi szövegről beszélni, és hogy ez hogyan köszön vissza a tesztekben.
Az a helyzet, hogy én kicsit erőltetettnek érzem, hogy 5-8 osztályos gyerekekkel, de egyébként bárkivel is úgy beszéljünk egy irodalmi szövegből, hogy azt kiragadjuk a kontextusából. A gyerekek pontosan azt szeretik, és attól válik egy anyanyelvóra izgalmassá és érdekessé, és szerintem tanulságossá, és az marad meg a gyerekeknek, hogy azt a kis irodalmi szöveget, amivel foglalkozunk, azt egy nagyobb, egy tágabb kontextusba helyezzük be, de ez időigényes. De a gyerek ebből tanul. Az, hogy a gyerek például tudja azt, hogy az illető író, vagy költőbácsi, vagy íróbácsi körülbelül mikor élt mégiscsak. Amikor írta, amit írt. Vajon akkor milyen nagy történelmi esemény volt jelen hazánkban, vagy a környező országokban? Vajon hol született ez az illető személy, akiről egyáltalán beszélünk? Tehát, hogyha bizonyos dolgokat a gyerekek nem... Hogy beszéljünk a kőszívű ember fiairól úgy, hogy közben nem helyezzük bele abba a történelmi korba, ahol lejátszódik? Tehát magyar órán is lehet térképet használni, lehet egy kis történelmet, történelemkönyvet, művészettörténetet. Tehát magyar órán az interdisziplinaritásnak helye van igenis, és a nép rajznak is helye van, tehát a gyerekek tulajdonképpen ettől gazdagodnak, ezáltal gazdagodnak. Na most a képességvizsgán az történik, hogy ők megkapnak egy idegen szöveget, például egy 8. osztályos gyerek kap egy Örkény István szöveget, groteszkről, groteszkkel kapcsolatosan, és akkor ezek ilyen kontextusukból kiragadott szövegek már is. És nagyon sok esetben, amikor segítek 8. osztályos gyerekeknek délután abban, hogy felkészüljünk a tesztekből a képességvizsgára, akkor azzal szembesülök, hogy igazából azt a szöveget sem érti, ami ott van előtte. Mert nincs is honnan értenie, vagy nincs is ahogyan értenie. Na most, hogyha te nem értesz jól egy szöveget, akkor nagyon nehéz arról beszélgetni, és nagyon nehéz vele dolgozni. Ezért mondtam azt már a beszélgetésünk elején, hogy minél többet olvass egy gyerek saját akaratából és jó szántából, a kis élete folyamán már egészen pici korától, annál könnyebben megy neki a különféle irodalmi szövegekkel, vagy egyáltalán a leírt szöveggel való munka. Annál hamarabb fel tudja dolgozni, meg tudja érteni, és annál könnyedebben tud vele dolgozni. Na most ugye él a fejünkben egy klasszikus kép a fogalmazásról, hogy az a fogalmazás óra, hogy akkor most írunk három oldalt a térről, vagy a karácsonyról, vagy az én édesanyám jellemzéséről, vagy ehhez hasonlók, de ez téves, az is fogalmazás tulajdonképpen, amikor én egy irodalmi szövegről 4-5 mondatban meg kell írjam a véleményemet, vagy amikor meg kell válaszolnom egy kérdést. Ez mind fogalmazás. És ahhoz, hogy ezt egy gyerek szépen meg tudja oldani, ehhez bizony gyakorolni kell, tehát itt nagy-nagy gyakorlatra van szükség.
Olvasással nagyon sok minden megoldható lenne.
A legtöbb minden olvasással oldható meg, ez az igazság.
És te az órákon bizonyára javasolsz is a gyerekeknek olyan olvasnivalót, amely nem feltétlenül a tananyag része, mondjuk. Van idő erre? Tudnak a gyerekek még a tananyagon kívül olvasni, vagy a kötelező olvasmányokon kívül olvasni, mert az az általános tapasztalat, hogy a kötelező olvasmányok annyira nem nyerik el a tetszésüket valamiért.
Ez is változó. Ma olyan szép volt, hogy ma voltam bent először azokban az osztályokban, ahol helyettesítek, és a gyerekek zöme örömmel újságolta, hogy de hát neki tetszett a Pál utcai fiúk, ami például kötelező házi olvasmány. Vagy nem mondom, hogy minden gyerek, de meglepően sok gyerek mondta azt, hogy hát, tanárnéni, az ember azt az 50 oldalt kibírja a Kőszívű ember fiaiból, hát utána olyan izgalmas, hogy nem lehet letenni. Na most az a helyzet, hogy kötelező olvasmányokat talán jó lenne egy kicsit felvezetni a gyerekeknek, és akkor, hogyha úgy nyúl ahhoz a könyvhöz, hogy van már arról valami fogalma, hogy miről fog olvasni, vagy miről is lesz ott szó, akkor valószínűleg nagyobb kedvel, mert nagyon sokszor az történik, én azt látom, hogy a gyerek tulajdonképpen nem érti azt a könyvet, amibe belefogott, és hogyha nem érted, akkor az a könyv már nem is érdekes számodra. Most én még nem volt alkalmam a gyerekeknek házi olvasmányt feladni, annak idején, amikor én tanítottam, úgyhogy címzetes tanárként tanítottam, nekem az volt a cselem, hogy elővettem a saját gyerekkori olvasónaplómat, ahová édesapámnak a kezdeményezésére az összes általam elolvasott könyvet bejegyeztem, egészen kicsi koromtól, és akkor a gyerekeknek mazsoláztam belőle, volt 180 tanítványom, és a 180 gyereknek 180 regényt hagytam fel, jellemük, alkatuk, érdeklődési körük alapján, hogy nekem ne tudjanak azzal a rabló messével jönni, hogy az előző már kivette a könyvtárból, hogy ő nem fért hozzá, hogy ő unta, és így értem el azt, hogy volt tanítványom, aki most nagyszerű autószerelő, felismert, akkor egy nagy csibész gyerek volt, és őt is rá tudtam arra venni, méghozzá egy Rejtőjenő könyvvel, még most is emlékszem, a Piszkos Fred a kapitányt olvastattam el vele, és ragyogó szemmel mondta, hogy tanárnéni, én is végre végigolvastam egy könyvet. Tehát, hogy elég nehéz megtalálni azt a könyvet, vagy azokat, hogy minden gyereknek valami élvezhető. És végül ez a cél 5-8 osztályban, mert van, aki csak 8. osztály végéig jut el, vagy utána a szakiskolába, itt nem kicsi professzorokat képezünk szerintem, vagy doktorkákat, meg kellene kóstoltatni velük az olvasásnak a szépségét. Csak hát ez időigényes és elég nehéz, macerás dolog. De nem lehetetlen.
A tesztekkel kapcsolatban javaslod-e, hogy párhuzamosan a tananyaggal időnként a teszteket is nézegessék az 5-8 osztályos diákok, esetleg szülőkkel együtt otthon?
Hát én most például a 7. osztályban, 7. osztály előtt szerintem semmiféleképpen nem kell vele foglalkozni. Jobb, ha az alatt, az idő alatt olvasnak valami jót a gyerekek. Megint csak ezt tudom mondani. 7. osztályban, például most az én 7. osztály, már is úgy nevezem őket lám-lám egy nap után, és ez azért olyan jó érzés, és szerintem ilyen is az igazi tanárnéni, hogy már az enyémek a gyerekek, igen. Az én 7-eseim opcionális, választható tantárgyként, hát főleg a szülők, gondolom én, az idénre a magyar órát választották, tehát minden héten lesz egy óra, amikor én úgy képzeltem el, hogy egy kicsit a képességvizsgára fogunk felkészülni, tesztek oldunk, de azt is lehet nagyon izgalmasan művelni, és 8. osztályban azt tapasztaltam, hogy a legtöbb kolléganő, aktív kolléganő, nem az olyanok, mint én, általában úgy oldják meg szegények, mert nincs más választásuk, és lelkiismeretesek, hogy 4 óra van ugye hetente, ebből 3 órát a tananyaggal foglalkoznak, és 1 órát oldják a teszteket a gyerekekkel az iskolában. Na most, hogy ez szülőkkel otthon mennyire működik, én nem tudom, de
De érdemes akkor hetediktől arra fele, legalább egy évet nézegetni, egy
kicsit
boldogatni.
Kicsit úgy barátkozni vele, mert elég sablonos a felépítésük, tehát meg lehet tanulni azt, hogy körülbelül azt kell megtanulni az olyan gyerekeknek elsősorban, akik nem olvasnak, hogy mit jelent az a feladat, mert ezek a feladatok ismétlődnek, tehát a teszteknek a szerkezete mindig ugyanaz. És akkor, hogyha ő megtanulja jól azt, hogy az a feladat szöveg az körülbelül mit jelent, akkor már könnyebben tud egy kicsit a szöveggel is boldogulni, és úgy halad a teszt, minden teszt úgy van felépítve, hogy először nagyon-nagyon szorosan a szöveghez kapcsolódó feladatok jönnek, kezdve attól, hogy először ki kell másolni konkrétan egy részt, egy idézetet a szövegbe, ezt ki kell másolni betűről betűre, amiről szól a feladat, azután jönnek aztán az ilyen x-elős vagy bekarikázós feladatok, aztán pármondatos fogalmazások, és végül a teszt végén van a teljesen önálló fogalmazás, úgy értve, hogy akár önálló témában, vagy egy önálló helyzetből kiindulva kell fogalmazást írni.
A három gyereket közül az egyik 8-os, a másik pedig 7-es gyermek, és látod, hogy mire panaszkodnak, vagy miről dicsekszenek a legtöbbet, mondjuk csak a magyarra koncentráljunk most.
Nem is áll jól nekem, hogy ilyet mondjak, de mind a két gyerekem elsősorban az irodalom iránt érdeklődik, nem annyira tüzessek a leíró magyar nyelvtan iránt, tehát nem az a fő vágyuk, hogy mondatokat elemezzenek, vagy én ezt meg is tudom egy részben érteni, hanem erre szoktak néha egy kicsit panaszkodni, hogy hát ők nem értik pontosan, nekem is meg kellett tanulnom ezeket a füleseket meg. Nem tudom, egy csomót hülyéskednek a magyar leíró nyelvtannal most, új kifejezéseket vezettek be, ezek a régi mondatelemzési sémák megváltoztak, de igazából nem látom, hogy miért, mert hogy ezekkel az égvilágán semmi baj nem volt. Tehát, hogy úgy próbálunk modernizálni, meg könnyíteni rajta, de én ezt nem mindig találom föltétlenül indokoltnak vagy szükségesnek. Általában azok a gyerekek szeretik a nyelvtant, akik jobb matekesek, és kevésbé szárnyal a fantáziájuk, vagy frusztrálja őket a fogalmazás, vagy az irodalmi szövegekkel való pepecselés.
Balázs Jenikő, sajnos elérkeztünk műsoridőnk végéhez. Én nagyon köszönöm neked, hogy egy kicsit beszélhettünk a magyar tantárgyhoz kapcsolódó dolgokat, és hogy egy kicsit a képességvizsgát is érinteni tudtuk. Én azt kívánom, hogy tartson ki a lelkesedésed nagyon-nagyon sokáig, és hát ha a helyettesítésen túl sokkal több időt fogsz majd az iskolában tölteni. Úgy látom, hogy szeretnéd.
Szeretném, hogyha ez nem megy a rúvására az otthonnak, és hogyha az otthoni körülmények nem mennek az iskolai munkámnak a rúvására, csak akkor szeretném, és csak annyit, ameddig jól el tudom a dolgom végezni, és azt üzenem végszóként a gyerekeknek, hogy olvassanak, és legyenek nagyon-nagyon kíváncsiak, és olvassanak sokat.
Hát én is ezt kívánom, hogy olvassanak minél többet. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet. Balázs Jenikő, téged visszavárunk a Rádiódidaktába. Én Ila Ildikó vagyok, és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében. További szép estét kívánunk önöknek.
A gondolattól a találkozásig. A Gemma Book Café a Rádiódidakta partnere.